153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Szeretettel köszöntjük a hallgatókat. Mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Egy nagyon kedves régi barátom, és azt gondolom sokak ismerik riportalanyunkat, akivel beszélgetni fogunk, dr. Fekete Ágnes köszöntöm szeretettel itt a stúdióban, Kossuth Rádióból jól ismert Reformátusok félórájának szerkesztőjét és református lelkészt. Szervusz, Ági!
Köszönöm szépen, szervusz!
Az apropója, hogy itt köszönhetünk is Konhalason, hogy Böjti előkészítő esték sorozatban két estén is áhítatot tartasz, illetve könyvbemutatót tartottál a Számolok Istennel című tavaly megjelent könyved kapcsán, és hát természetesen kihasználjuk a lehetőséget, hogy egy hosszabb magazin keretében beszélgessünk. Nagyon hálásak vagyunk neked, hiszen az indulásunk pillanatában nagyon sok tanácsot adtál nekünk, hiszen már akkor te nagyon-nagyon gyakorlatrádiós voltál, mi pedig akkor indítottuk itt az egész folyamatot, úgyhogy ezt nagyon köszönjük. Egy kicsit pontatlan volt, amit mondtam, hiszen már nem vagy a Kossuth Rádió református félórájának szerkesztője, amit sokan sajnálnak, hiszen nagyon megszokták ezt. Mi ennek az oka?
Egy egyházvezetői döntés végül is, röviden így lehet fogalmazni. Úgy tűnt, hogy meg akarják változtatni a műsornak a struktúráját, gondolatiságát, és most más vezetés lett a rádió műsor élén.
Én azt gondolom, hogy amikor ilyen változás történik, nyilván nem túl könnyű hozzászokni a változáshoz, de hogy ez általában okozni szokott egy nagy megújulást. És én tudom, hogy a te életedben a nehézség után valami nagyon új született az életedben és a munkádban. Amit a hallgatók meg tudnak nézni. Mesélj erről.
Azért a megújulásnak inkább a folyamatában vagyok. Tehát ez egy olyan óriási váltás volt, mert 21 évig ezt csináltam, és mindig is azt éreztem egyébként, hogy a rádió műfaja valahogy megtalált engem. Nem én találtam meg, hanem ő engem, szinte szó szerint, mert soha nem gondoltam, hogy a médiában fogok dolgozni. Ezerszeres véletlen, idézőjeles véletlen vitt oda. De tényleg, mint a Jóisten találta volna ezt ki, és mindig azt éreztem, hogy a tenyerén hordoz. Tényleg minden szerdán azt éreztem, hogy ő szól, nem én. Tehát, hogy valahogy így, mint amikor vezetve van az ember, és szerintem egy ilyen krízisben, amiben vagyok, az első tényleg, ami fontos, hogy az ember hálával tudjon hátra nézni. Ez még egy halálesetre is igaz. Tehát az ember nyilván a veszteséget éli meg, de valójában hálát adhatunk azért, hogy volt, mert csak azt tudjuk elveszíteni, ami fontos volt, ami szép volt. Szóval én igyekszem azért azt mondani, hogy az egy különleges csoda, hogy ez a 21 év így és megtörtént. És amikor elküldtek, akkor egy lelkész kollégám írt egy hosszú levelet, ami nagyon-nagyon jól esett, és azt mondta, hogy hát nagyon kevés igazi szellemi értéket tett le a református egyház a társadalom asztalára, de hogy az én rádióműsorom az volt, az biztos, és hogy ezt nem lehet elvenni. Tehát, hogy egy olyan szellemi valami, ami ott van, tehát, hogy ez megtörtént, tehát az ilyen értelemben az éterben marad. És ez egy jó érzés, mert az ember életében szerintem nagyon sok ilyen valamit valamiképpen be kell fejezni, ha másképp nem egy nyugdíjba menetelkor például is. Ez roppant fontos az életnek egy nagy tudása, hogy be tudjuk dobozolni a dolgokat. Tehát valami megtörtént, ami ott van, berakom egy dobozba, fölrakom a polcra, és ráírom, hogy rádió. És ez szép és jó, de most már a polcon van, és nem az asztalon. Tehát valami ilyen folyamat az, amiben benne vagyok, és ez nem egy egyszerű folyamat, és nagyon sok döntés volt ebben, hogy ezt így eldöntöttem, és talán a legjellemzőbb az utolsó műsorom. Arról feltétlen szeretnék beszélni, mert...
Rádiós műsorra gondolsz?
Így van, a Kossuth Rádióban, tehát augusztus legutolsó műsorra meg is lehet hallgatni. Úgy elkezdtem gondolkodni, hogy most hogy meg mint, mit mondjak. És eszembe jutott valahogy egy égi szikra, hogy is volt az első műsor. És eszembe jutott, hogy amikor bekerültem ebbe a rádióba, én vidéki lelkész voltam, itt Bács-Kiskun megyében Garán voltam lelkész, onnan kerültem hirtelen a Kossuth Rádió közepére, szóval ez egy elég nagy ugrás volt. És rögtön tapasztaltam egy hét leforgása alatt a média világának ezt a borzalmas, hát mondjuk így, hogy narcisztikus jellegét, tehát, hogy mindenki önjelölt Jennyként osztja az ész, tiporja a másikat. Tehát ez a stílus tőlem nagyon idegen volt, és az első műsort elhatároztam, hogy éppen ezért az alázatról fogom tartani. Hogy mennyire fontos, és mennyire nem... hasznosítható fogalom ma sajnos ez a szó, hogy alázat. Tehát, hogy anélkül nem tudunk élni, hogy az emberben nincs egy ilyen lelkület, hogy képes vagyok alávetni magam. Nem rossz értelemben, hanem a társ értelmében egy másik embernek. És akkor készítettem riportot Ritók Zsigmonddal, voltam a Svejtszer otthonban, és három teológus hallgatót így leültettem, hogy mondják, hogy nekik mit jelent ez a szó, hogy alázat, és erről szólt aztán az áhít. Tehát ez volt a legelső rádiós műsorom az Úr 1997. esztendejében. Június 12-én volt, azt hiszem. És akkor így beugrott, hogy hát legyen ez az utolsó műsor is. Milyen szép keretes szerkezet.
És hogy szükség is volt rá, lelkileg is.
Igen. És hogy ugyanott tartunk igaziból, hogy gyakorlatilag egy kikönyökölési folyamatban vagyok benne. És elkezdtem gondolkodni erről, hogy mi az alázat. Két lelkész kollégával beszéltem erről, nagyon érdekes dolgokat mondtak, és bejátszottam azt az első riportot, és nem emlékeztem már pontosan a nevekre. Olyan érdekes, hogy 20 év alatt az ember már nem tudja, hogy pontosan ki, hogy, és arra gondoltam, milyen érdekes lenne ugyan őket megkérdezni, hogy ma arról mit gondolnak, de ez nem sikerült. A katolikus rádió vezetője felhívott, és azt mondta, hogy könnyezve hallgatta ezt a műsort, hogy fantasztikus volt ez a búcs, és tényleg úgy érzem, hogy a jó Isten adta ezt.
Innen fogjuk folytatni. Egyébként az alázat engem is nagyon megérintett, hiszen az iskolában, ahol tanítok, ugyanezt tapasztalom, hogy nincs jelen, nehezen taníthatók a gyerekek, holott ügyesek, okosak, de ennek a hiányába nem jut el hozzájuk az igazi üzenet. Az alázat fontos. Innen fogjuk folytatni, Fekete Ágnessel beszélgetünk tovább, maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat szeretettel, és folytatjuk mai beszélgetésünket tovább. Fekete Ágnese, ott tartottunk, hogy a búcsúadásod a Kossuth Rádióban az ugye az alázatról szólt, és hát arról is beszéltél, hogy azért ez nem könnyű, tehát 21 év munkáját letenni, amit szerettél, és ez nagyon sok értéket teremtett, nem csak vissza lehet keresni, hallgatni, hanem a szívekben ez dolgozott több mint 2 évtizeden keresztül, de hogy a krízis időszakában született valami új, és annak utána lehet járni. Mi ez, áruljuk el a hallgatóknak?
Igazából nem tőlem jött ez az ötlet sem. Barátaim mondták, hogy menj fel a YouTube-ra. Hogyha már ez bezárult, ez a kapu, a YouTube az mindenki, és tényleg tapasztalom is, hogy fiataltól idősig nagyon sokan így különböző címszavakat bepötyögnek, és akkor mindenféle videók vannak. Általában ilyen praktikus videók, tehát a legtöbb ember vagy szakácskönyveket, vagy fűrészelni valókat, vagy ilyesmi.
Hogy kell beállítani a termosztátot? Én azt daklattam múltkor.
Szóval ez a jellemző, ezért keresjük a YouTube-ot, de hogy ez egy ilyen hírcsatorna ilyen értelemben, egy ilyen érdekes, hálózatos hírcsatorna, és hogy menjek fel oda. És akkor valahogy így jött ez a gondolat, hogy legyen az a nevem, hogy csendember, hogyha már így átalakult az élet. És akkor elkezdtem videókat csinálni. Hát ez egy nagyon hosszú út, tehát most visszahallgattam régebbieket, már nem vagyok azokkal azonos, tehát ez egy nagyon új műfaj, és nagyon el kell találni, és még szerintem nem vagyok ott, hogy eltaláltam, de azért már próbálgatom, és azért talán már azok jogos visszajelzések, hogy egyrészt látszik bennük a fejlődés, másrészt pedig hát mindenki által emészthető módon szeretnék az evangéliumról beszélni, ami hiányzik ma Magyarországon. Hát ezek ilyen tulajdonképpen filmetüdök, ilyen nagyon rövid filmek, képek mennek, amik inkább asszociációra adnak lehetőséget, és mellé megy gyakorlatilag egy ilyen elmélkedés, egy áhítat egy bibliai szövegről, de nem nagyon bibliai, hanem inkább ilyen eszmélkedések ezek.
Tehát hallgatóink, hogyha rákeresnek a videó megosztón a YouTube-on arra, hogy csend ember, egybeírva, akkor Fekete Ági áhítatos videóit, vagy igazából mondanám, hogy videóit találják meg, amelyek 4-5 perc hosszban, szerintem fantasztikus, tehát, hogy az életről, a mennyire szemeteljük tele a világot. Borzasztóan fontos szerintem ma az egyház üzenetét, mondjuk inkább úgy, hogy Jézus üzenetét úgy közvetíteni, hogy ne csak az egyház tagok értsék meg. Igazából Halas Rádióban ezt próbáljuk a kezdetektől. Tehát én, amikor megláttam ezeket a videókat, én nagyon-nagyon üdvözöltem és örültem nekik. Szerintem ez a misszió. Tehát Isten Jézus üzenetét, hogy szeretve vagyunk, hogy nem vagyunk egyedül, úgy elmondani, illetve más gondolatokat, hogy mindenki megértse. Hány videót született? Hány videót találnak meg, akik most rákeresnek a csendemberre?
Azt hiszem 16, de nem vagyok benne biztos, 16-17, ilyesmi. A Nem lesz tenger az első, azt már több mint 1000-en nézték. Bár egyébként rájöttem, hogy a Google számolása az nagyon nem pontos, és mindenütt más számokat is ad ki. Tehát ez is egy okkora átverés, mert mindenki ugye ma a lájkokra, meg a nem tudom milyen számokra megy. Szóval ez is egy folyamat, még azt mondom, hogy elengedem. Tehát én nem a számokért csinálom ezt. Nem azért, hogy ott nőjön a statisztika, és majd felkeresen engem a YouTube, hogy ebből fogok keresni. Szóval ez egy zsákutca. De hát ez is egy folyamat, meg az emberben ez így kialakul, hogy nem ez az én utam.
Az viszont egészen biztos, hogy nyilván a Kossuth Rádióban a reformátusok fél óráját kifejezetten azok hallgatták, akik gyülekezeti tagok. Nem, közben itt rázod a fejed, mesélj.
Igen, ez nagyon érdekes, tehát nem így volt. Tehát ezt azért el kell mondani, hogy egy sokkal szűkebb kör az, akit a YouTube-on elérek, mint a Kossuth Rádióban, ez egészen biztos, hogy így van, viszont...
Most még.
Ez így van, de kevésbé felszínes. Tehát ez is egy érdekes, a számok, tegnap beszéltünk erről, meg a könyv is erről szól, hogy ugye pofonból sok az egy, és csóból kevés. Tehát valahogy így van ez, hogy aki a YouTube-on megnézi, az valószínűleg céltudatosabban nézi meg a Kossuth Rádiót, aki hallgatja, háttérként hallgatja. Tehát nyilván egy-egy szót így elkap, de egy sokkal felszínesebb, de sokkal szélesebb körű hallgatottság volt. Tehát elképesztő, hogy miféle visszajelzések voltak. Előfordult olyan, és ezt így hallottam, hogy ilyen püspöki értekezlet volt, és akkor a katolikus püspökök mondták, hogy van azért nektek egy jó médiás emberetek, a Fekete Ágnes, így mondták a reformátusoknak, tehát hogy ők is odafigyeltek erre, tehát nagyon-nagyon sokan hallgatják. Csak nyilván az a rádióban főleg így van, hogy hosszú évek telnek el, amíg az embereknek leesik egy tantusz, és ú, tényleg ez érdekes ez, és akkor már odafigyelek, tehát sokkal kevésbé tudatosan hallgatom a rádiót háttérként. YouTube-ot meg céltudatosabban néznek az emberek, tehát én azt mondom, hogy kevesebben nézik, de valószínűleg egy minőségi társaság talán ott összegyűlik, nem tudom, majd meglátjuk.
A céltudatosság nagyon sokat segít, és azt gondolom, hogy nagyon sokan vágynak pozitív üzenetre ma, úgyhogy én nagyon szurkolok ennek, és erről fogunk tovább beszélgetni, illetve itt említésre került a Számolok Istennel című könyved, amely 2018-ban jelent meg. Folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat szeretettel, és folytatjuk a mai beszélgetést Fekete Ágival, Kossuth Rádióból. Azt gondolom, nagyon sokan ismernek téged, ugye erről beszélgettünk, és hogy most egy új úton jársz, elkezdted a videó készítést, ugyanavval a céllal, hogy Jézus Isten szeretetéről beszélj, az emberekkel való kapcsolatról beszélj, és ugye összehasonlítottuk a kettőt egy kicsit, tehát összehasonlítottad a kettőt. Én nagyon szurkolok a videóknak. Tehát én azért az iskolában látom, hogy ugye még meg nem érintett korosztályról, ha beszélünk, borzasztóan fontos, és talán az egyetlen üzenet és csatorna, amin keresztül eljut hozzájuk egy üzenet, ha céltudatosan pláne ugye rákeresnek. Hogyan is indult el? Ugye mondtad, hogy mondták a barátaid, hogy néz rá, de hát tulajdonképpen fél éve születnek ezek a videók. Hogy születtek te, aki azelőtt soha nem csináltál videófilmet? Mesélj egy picit erről a folyamatról. Nyilván a krízis sok mindent kihoz belőlünk, de hogy ki segít neked?
Ez egy ötlet volt. Az első videókat a nyaralásunkon csináltam a tengeren, annak az a címe, hogy Nem lesz tenger, mert a Jelenések könyvében ott van ez a mondat, és ez mindig is annyira megfogott, hogy majd oda át, Mennyekországában lesz föld, lesz ég, de nem lesz tenger. Hogy miért jelöli így meg a tengert, és akkor ezen úgy elgondolkodik az ember, hogy tényleg a tenger az a part. Tehát, hogy a tenger az, amelyik összeköti a világokat, és akkor már nem lesz összekötés, nem kell át és B-t összekötni, mert egy nagy egységben leszünk. Na mindegy, hát aki ezt részletesen akarja, az megnézi. Szóval ez a cím, hogy Nem lesz tenger, és igazából egy kis csalás van a videóban, mert az Ohridi tónál voltunk, és az Ohridi tó képei vannak ott tenger címen. És amiket ott csináltunk, ilyen mindenféle hullámzások, meg madarak, meg nem tudom mi, azokból próbáltam, és annyira élveztem egyébként azt, hogy így volt egy gondolat, tehát először megírtam a szöveget, és akkor hú, tényleg ez, ahogy így, tehát hogy mondok egy mondatot, és hogy ez szimbolikusan hogy jön elő a képben. Tehát ott kezdtem erre így ráérezni, erre az ízre, aztán utána volt a következő, ez az alázatos, azt hiszem az volt a következő, és akkor ott is úgy, hogy milyen képekkel úgy lehet megjeleníteni. Most a legutolsót mondom, ennek az a címe, hogy a kutya és a ház.
Mielőtt ezt elmondod, engem, mint informatika tanár, aki tanít videószerkesztést, azért nem áruljuk el, hogy hány éves vagy, de nem 22, tehát hogy ki tanított meg videót szerkeszteni, vagy aláfestő szöveget rátenni, feliratot, tehát azért ez egy teljesen új projekt, ha az ember addig rádiózott, és mondjuk a mikrofonhoz volt hozzászokva, vagy esetleg még segítő kollégák segítettek vágni is, pláne.
Hát nem egyszerű, nagyon béna vagyok, ezt el kell mondani.
Azért a videókon nem látszik.
Azért van nekem egy fiam, aki igen, kritikusan mindig megjegyzi. Kérdeztem, hogy tetszett, azt mondta, hát olyan, mint a többi.
És akkor most osztja be az ember, jó vagy nem.
Szóval, hogy mondjam, a mai ifjúság iszonyatosan pörög. Nagyon-nagyon ott van ebben a technikában is, és nagyon elvárja azt, hogy baromi magas színvonalon nagyon pörgősen menjenek ezek a képek, és ezek azért nem profi videók, tehát ezek amatőr videók, ez egyértelmű. De volt egy srác, aki megtanította a vágást így nagyon egyszerűen, tehát azért nem más, mint a rádió, csak a kép hozzájön. Tehát hála Istennek azért ezek ugyanazok a rendszerek nagyjából, de hát ezt még most is tanulom, és időnként így elmegy a kép, és akkor sikoltok, és hívom a férjemet, hogy segítsen, mi történt. Tehát azért nem vagyok a toppon.
A fiadat említette, tehát akkor ő megnézi, de a felvételekben is segít, vagy ötletelni, vagy inkább azért az ötlet a tiéd, és ihlet, mint ahogyan tudjuk, hogy a legtöbb fontos dolog azért ihlet, és a felsőbb világokból jön, mélyebb világokból jön, inkább mondjuk így, Istentől.
Hát nagyon hálás vagyok a férjemért. Tényleg nagyon fantasztikus az, ahogy válvetve mentünk át ezeken a kríziseken. Tehát én meghaltam volna, ha ő nincs mellettem, úgy érzem. Tehát ez az, hogy van egy hely, oda mehetsz, és ahogy tényleg elmondhatod, hogy nem bírom tovább, ez egy iszonyat erő az életben. Nyilván nem arról van szó, hogy mindig minden rózsás, mert minden házasságban van minden, ez így természetes, de úgy alapvetően azért ott áll, és próbál támogatni. És mindig megnézettem vele a videókat, tehát hogy lát-e benne hibát, meg egy csomó mindent ő vesz föl, tehát sokkal ügyesebb technikailag. Tehát ő jobban csinálna ezt különben, ha ő csinálná, csak ő neki erre.
Családi vállalkozás.
Hát csak igen, ő szeret jobban, ő a csámér pénz jár.
Egyébként, hogy el kell tartani a családot három gyermekkel.
Tehát egyébként egy nő szerintem általában hajlamosabb ingyen csinálni dolgokat, mint egy férfi. Tehát ez rendjén is van, mert férfiaknak sokkal fontosabb ez az értékesség, és a pénz sem ma az érték egyetlen igazi mérője. Engem meg nem érdekel a pénz, és ez sem mindig jó, de így van.
Itt említettük a gyerekeket, mielőtt a két legutolsó videódról beszélsz, hiszen az nagyon megérintett, és erről is beszéltél az áhítaton itt a gyülekezeti házban. Hány gyermeked van, és mekkorák? Hiszen téged azért sokan ismernek itt Kiskunhalasról, hiszen egy évig dolgoztál itt 30 évvel ezelőtt lelkészként, tehát még abból az időből sokan ismernek. Szóval, hogy áll az életed? Említetted a férjed, de hogy gyermekek is vannak?
Így van, három gyerekünk van. Fantasztikus, különleges adomány az életnek, hogy ezt így még megkaptam, meg hogy ők is megkaptak, vagy mit tudom én, szóval ez egy nagyon szép történet. Benedek, Luca, Bálint, két egyetemista, egy középiskolás, és úgy látom, hogy így nagyjából rendben vannak. Tehát ilyen normális küzdelmeik vannak az élettel, keresik önmagukat. Na, nagyon hálás vagyok értük, és mondjuk igyekszünk, amikor csak lehet együtt vacsorázni, hogy azért legyen egy pontja a napnak, amikor mégiscsak még együtt vagyunk, bár már mindenki ezerfele. Nem egyszerű. Tehát most van ez a szánypróbálgatás időszaka, hogy el kell tudni engedni, de azért egy pici hajszálon mégis kapcsolódni hozzájuk. Ez szerintem egy külön művészet egy anyának, hogy ne szólj bele, de azért egy picit jelezd, hogy itt vagyok. Most ebben a korszakban vagyunk.
Nagyon tudok azonosulni, és szerintem minden 40-50-es férfi és nő. Innen fogjuk folytatni, Fekete Ágnessel beszélgettünk tovább, feltétlen maradjanak velünk, zene után visszatérünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetést Fekete Ágival. Két dolgot ígértünk, amiről beszélgetni fogunk. Egyrészt a könyvről, ami 2018-ban jelent meg, Számolok Istennel. Református gyülekezetben egyébként meg is találhatják majd a könyvet itt Kiskunhalason. Hogy született ez a könyv? Mert ugye videókról beszéltünk eddig, videós áhítatokról, Csendember, aki eddig nem tartott velünk, a videó megosztón így talál rá, és még fogunk róla beszélni egyébként, de a könyv hogy született?
Ezek igazából a rádióban elhangzott elmélkedések, áhítatok. Egyszerűen így eszembe jutott, hogy tényleg milyen érdekes ez a számok világa a Bibliában. hogy mindig egy-egy szám előjön, és olyan nagyon különleges tartalmat hordoz. És hát persze van, aki ezt, ahogy ma szokták mondani, szlengben túltolja. Hihetetlen dolgokat lehet találni az interneten, hogyha ma a 7-e van, akkor mi fog történni, de ha a 24-e, akkor mi fog történni. De hogy a Bibliában kétségtelen ezek szimbólumok, mint hogy a mesékben is, a három királyfi, meg a 7. mennyország, meg az én nem tudom micsoda. Kitaláltam, hogy csinálok egy sorozatot erről a rádióban. Tehát ez egy ilyen intuitív ötlet volt igaziból, és azt határoztam el, hogy tehát nem a hagyományos értelmezésnek a magyarázgatásába fogok, hanem ami eszembe jutott, tehát kifejezetten intuitív alapon. És így jött az, hogy az egynél például az egyenes, vagy a magyar képi, tehát a magyar beszédnek a metaforikus szimbolikája nagyon erősen számközpontú, tehát az egyenes lelkű ember, az, az akinek egyetlen iránya van, és a kétkedő ember, aki viszont egy ilyen megosztott világban él. Nagyon érdekes, az egyes és a kettő, az például ez.
Meddig tart a szám, mely számokat dolgoztat föl, ugye? 1-2, meddig tart?
Tehát igazából úgy kezdtem el, hogy nem tudom, mi lesz ebből, csak elkezdtem sorba, 12, oké, 13, jó, 14, és akkor így mentem, emlékszem, és a 17-esről már nem jutott semmi az eszembe, ma már tudnék arról is egyébként, és akkor hát a 144 ezer a legtöbb a Bibliában, amiről így szó van. Például nekem most, hogy ezt vettem a sorozatot, akkor tűnt föl, hogy a millió, az mennyire egy ilyen modern kifejezés. Tehát abban az időben nem számoltak millióig, mert nem volt érdekes. Vagy például az, hogy egyáltalán a számokhoz az ókor embere teljesen másképpen áll. Tehát, hogy a szám nem egy numerikus jelentése volt. Tehát például a naptárt is még a rómaiak is úgy készítették, hogy bizonyos szakaszok üresek voltak. Tehát amikor nincs ünnep, akkor nincs naptár. Minek a naptár? A naptár nem arra van, hogy kronológiailag számolja az időt, hanem hogy az ünnepeket jelölje. Tehát ezek nagyon érdekes dolgok, hogy mennyire másképp gondolkodott. Ugye ma a digitális világban, tehát úgy gondoljuk, hogy minden így egy ilyen számlécen megy sorba tovább, de régen mindig pontokba gondolkodtak, amikor így lepottyant az Isten valamit, és ezek a számok valahogy így jönnek, hogy van a 7 törzs, vagy van a 144 ezer ember a kórusban, ezek ilyen nem úgy misztikusak, ahogy a mai értelmünkbe veszük, hogy ilyen praktikusan majd nekem elmondja, hogy mit üzen, hanem akkor mindenki tudta, hogyha 7, akkor nem kellett átváltania, mint egy valutát ezt magának, hogy akkor ezt úgy értem, hogy, hanem azt mondta, hogy ez az ember 80 nem tudom hány évig élt, és akkor ezt tudta, hogy mit jelent. És nem a számok voltak az érdekesek, hogy megszámolták a születésnapot, akkor még ez nem volt. Szóval olyan furcsa.
Mit jelentett, ha valaki 80 valahány éves volt?
A könyv sem így kezdi ezt az egészet, mert
nem egy tudományos kutatás.
Nem. Tehát ennek nyilván éveken át kéne kutogatni, hogy pontosan, de hát lehet látni, hogy a bibliai életkorok is szimbolikusak, ha az ember megnézi. Egyszerűen a számokról nem úgy gondolkodtak, mint ma. Nem volt ilyen típusú matematika. Tehát gondold bele, az első matematika az filozófia volt, meg csillagászat volt. A csillagászat azonnyal jóslás volt, meg profécia volt. Tehát akkor így baromi holisztikus világ volt. Egybe gondolkodtak mindenről, és nem ilyen darabolt tudományágok voltak, mint ma. Tehát a mai ésszel így visszamenni, ez teljes lehetetlenség szinte, és ezért is gondoltam azt, hogy ez mégiscsak egy valóság, mint hogy a mese is valóság, és mindenki tudja, amikor elolvassa a mesében a három kicsi királyfit, vagy én nem tudom mit, hogy az egy szimbólum, és nem kell elmondani, hogy tudod, az azt jelenti, hogy, hanem egyszerűen bekerülsz a mesébe, és kezded belülről érteni, mert benne vagy a sztoriban, benne vagy a történetben, és valahogy így gondoltam, hogy egyszerűen ahogy én ma bekerülök a Biblia történetébe, onnan nézve egyszer csak tényleg mi a 2, vagy mi a 4, vagy mi a 7. De egyébként állítólag valaki a 7-es számról írt egy egész kötetet. Tehát mindent előkutatott, amit jelenthet a 7-es, ugye ez minden kultúrában egy nagyon fontos ilyen teljességszám. Hát mondjuk én nem egy kötetet írtam, erről csak egy kis valamit, ami épp eszembe jutott, nyilván hiányos.
Tehát akkor, mint szimbólumok, hogy mit jelentenek neked, és hogy talán mit jelentettek a Bibliában ezek a számok, arról írtál. Melyik a kedvenced?
Most tegnap a 4-est olvastam föl az imateremben, és azt hiszem, hogy az nagyon közel áll hozzám. Mert a 4-es ugye az mindig is a 4 égtáj, a 4 évszak, tehát a Földnek, az Isten által teremtett világnak a jelképe volt. És itt azt a példát hozom, amikor 4 ember egy bénát vitt Jézushoz, és felvitték a tetőre, és onnan lelógatták, hogy Jézus meg tudja gyógyítani, így megbontva a tetőt. És egyszer voltam egy ilyen konferencián én fiatalokkal, és egy jó nagy pingpongasztalt akkorát, mint ez a két asztal itt körülbelül. Együtt vittünk négyen, át kellett vinni két teremmel arrém, és annyira emlékszem, hogy ilyen nem is voltunk egyformák, és ilyen tiszta setes uta volt, és úgy kellett egymásnak szólni, hogy figyelj bár oda, mert így nem tudjuk szólni, hogy milyen nehéz négy embert összehangolni egyszerűen arra, hogy egy pingpongasztalt arrém vigyen. És így elgondolkodtam, hogy a tetőre fölvitték négyen azt az egy embert, amit valószínűleg egyébként ketten is elbírtak volna. Mert azért egy embert elbíráltam a két ember, és összehangoltam, mentek, és nem esett le, és együtt szépen lelógatták, szóval ez egy nagyon összehangolt cselekedet, és hogy ennek a jelképe mégiscsak az, hogy négy barát oda tudott egymásra figyelni. Az egyik engedett, a másik mondta, a harmadik erősítette, szóval valahogy ezt elképzelem nekem ez a történet is, meg maga a négyes szám, hogy az a négy láb, ami tart egy asztalt, tehát azt úgy le kell fűrészelni egyformára, és akkor valakinek engedni kell, meg különben billeg.
Innen fogjuk folytatni. Egy picit még a videóról fogunk beszélni, a videó áhítatokról, amelyet a Csendember néven, ha rákeresnek a videó megosztón, szerintem nagyon sokat fog adni sokuknak. Fekete Ágival beszélgetünk tovább, maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetést Fekete Ágival, Csendember néven. Most már nem a Kossuth Rádióban találnak rád, hanem a gondolataidat Istenről, emberekről, képek, versorok, asszociációk segítségével, bibliai ige segítségével, egy videón, illetve több videón keresztül igyekszel eljutatni a fiatalokhoz, idősekhez. Említetted, hogy a két legutolsó videó, ami egy-két hete készült el, az nagyon sokat jelent számodra, akár ebben az életszakaszban, amiben éppen most vagy, elengedni a rádiózást és új utat találni.
Az utolsó előtti, annak az a címe, hogy van pásztorom, de nem vagyok birka. Mert hogy arra gondoltam, hogy az én vagyok a jó pásztor, ugye ez egy bibliai mondás, és nagyon szép lehetett ezer évvel ezelőtt ezt hallani, ahol, amikor nagyon a természetben értek az emberek, hogy én vagyok a jó pásztor, és mindenki elképzelte, de ma szerintem mindenkinek az jut eszébe erről a képről, hogy én egy birka vagyok, egy nyáj, egy darabja, hát nem. Én egyéniség vagyok. Én ki akarok lógni a sorból? És hogy ebben a világban hogy lehet elmondani ezt, hogy én vagyok a jó pásztor, és akkor az jutott eszembe, hogy talán a kutya, egyébként is a magyar mai világban a kutya, ugye azért nagyon közkedvelt állat. Talán én inkább azt mondanám, vagy szerintem Jézus már azt mondaná, hogy én vagyok a pásztor kutyája. Közelebb áll szerintem egy mai gondolathoz, és ezt mondtam végül is, hogy az a fajta figyelem, hogy ott van, neszel, jelen van, ha valami történik, azonnal ugrik. Valahogy így van Jézus mellettünk. És akkor igazából így fordítom vissza aztán a Biblia képét, hogy ebben az az érdekes, ebben az én vagyok a jó pásztor mondatban, hogy Jézus igazából mindig több síkon értelmez minden. Tehát nem ilyen készképként, hogy pásztor az azt jelenti, hogy ott van, vezet, gyere, csináld, amit mond, hanem nagyon sok síkja van, mert rögtön azt mondja, hogy és én vagyok az ajtó. És hogy lehet valaki egyszerre pásztor is, meg ajtó is, és rögtön egymás után. Nyilván pont azért, mert azt akarta ezzel elmondani, hogy ez nem egy bezárt kép, hogy én vagyok a pásztor, te a birka, és fogd és gyere utánam. Tehát pont nem ezt, ahogy lehet, hogy ma egy ember egyből érti, hanem hogy egy tágasságba hív, egy szabadságba, hogy gyere, menj, amerre látsz. És azért jó példa a kutya, mert ott benne van ez a fajta szabadság, hogy ott is van, de bármikor elmehet. Nesszel, figyel, nincs megkötve egy pásztor kutya soha. Tehát, hogy szabadságban, ott való jelenlétben, de egy ilyen neszelő figyelemben. Ez szerintem egy elég jó kép, hogy van Isten az életünkben. Na hát erről szól a videó, és annyira örültem neki, mert ugye Budaörsön lakunk, és ott gondolkodtam, na, birkanyáj hol van legközelebb? Elkezdtem törni a fejem, és eszembe jutott, hogy hordta a tejet egy bácsi, és azon többször beszélgettünk, és ahol tején van, ott birka is van. Fölhívtam telefonon, és mondta, hogy ja, persze itt a pásztor, jó, majd beszélek vele. És akkor így elmentem Sóskútra, egy emberhez, akinek birkái vannak, és gyönyörűen sütött a nap, és hú volt, és annyira szépen sikerültek a képek, és annyira, amire a legélvezetesebb volt, amikor így kinyitották egy ilyen raklapokból összeárcsolt kapu, a karámnak a kapuja, és így kinyitották, és kiözöllött a nyáj, hát az szerintem nagyon szép volt. Tehát, hogy ez jó érzés, mikor ott látsz egy képet, és hirtelen beugrik, hogy hát ezt jelenti, hogy Jézus az ajtó, nem? Tehát kinyit, és özönlenek ki. Tehát, hogy ez a szabadság, hogy menjél, tiéd a világ.
A másik, a legutolsó, amit én éppen tegnap reggel láttam, mesélj arról. Abban is van kutya.
Igen, igen. Hallottam egy hasonlatot, ami egyszerűen nagyon megütötte a fülemet. Orosz Katalin pszichológus mondta nekem, hogy beszélgettünk, ő az egyik utolsó riportalanyom volt, mert református lelkés családból származik, és egy nagyon-nagyon különleges pszichológus szerintem. És ő mondta, hogy a dühünk olyan, mint a kutya, amelyik őrzi a házat. Mert a belső énünk, amik igazán vagyunk, tehát az a féltett, őrzött, titkos belső énünk, ami mindenkinek van, az a ház, és akkor mindenkinek van egy szociális énje, amit ugye megmutat a többi embernek. Tehát senki nem mutat meg mindenkinek mindent magából, ez nem is lenne egészséges. És a kettő között van a kutya, amelyik jelzi azt, hogy most meddig jöhet el az ember, aki kívülről lát engem. És ez nagyon tetszett, mert szerintem borzasztóan félünk a dühünktől általában. Tehát az egész társadalomban van egy ilyen düh lefolytó mechanizmus, hogy nem illik az, hogy... És hát jogos is ez valahol, hát hiszen félünk a dühös embertől, hát oda jön, azt letámad. Holott, amikor valaki dühös lesz, valójában már a megoldást keresi. Csak sokszor nem tudja jól kezelni, és a mai világunkban, ebben a hipermediatizált világban, meg tényleg néha úgy elszabadítják a dühöt, hogy az félelmetes, tehát a kontrollvesztés állapota. Tehát a túlkontrollált és a kontrollvesztett állapot között. És erre nagyon jó példa a kutya. Hát milyen egy kutya, amikor elszabadul, és ott bárkit megharap? Tehát ilyen ez a kontrolltalan dühös ember, de milyen az a ház, amit 100 kutyával védenek, és senki oda be nem teheti a lábát? Hát az az ember, aki viszont egyszerűen nem hajlandó a dühét kezelni, hanem tehát egy ilyen bezárt lelki állapotban van. Szóval szerintem ez egy nagyon jó példa, és akkor rögtön eszembe jutott, hogy ezt milyen jól meg lehetne mutatni egy filmben.
Tehát ha jól értem, akkor a düh az hasznos tud lenni, hogyha meg van szelidítve, tehát nem szabad a kutya, mert a kutya is ugye védi a házat az idegenektől, és közben jelzi is, hogy valami van. Foglalkozni kell a házon belül, avval, ami kívülről jön.
De ugye milyen jó kép? Igen, igen. Na, hát igazából ez a gondolat volt, és aztán így nyilván az ember ilyenkor magában még fonja tovább a képet, hogy hány kutya van, hol van, milyen az a kerítés, ki építette a kerítést, milyen az a ház.
És milyen az a kutya.
És milyen az a kutya, igen.
Ági, nagyon szépen köszönjük mind az áhítatokat itt Kiskunhalason, illetve hát a beszélgetést. Reméljük, hogy nagyon sokakhoz eljutott, és hát biztatom a hallgatókat, egyrészt a könyvvel, számolok Istennel, olvassanak bele, illetve a videó áhítatok mindenki számára elérhetők, és folyamatosan születnek. Igyekszünk a Halas Rádió oldalán is megosztani, és hát meditáljanak együtt, gondolkodjanak együtt Ágival. Biztos, hogy nem fog megártani senkinek. Köszönjük, hogy itt voltál, és köszönjük azt a sok-sok munkát, amit akár a Kossuth Rádióban, amit azóta végzel. És ehhez sok sikert kívánunk.
Köszönöm szépen.
Fekete Ágnessel beszélgettünk. Ha lemaradtak a beszélgetés elejéről, feltétlen hallgassák meg az ismétléseket. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.